Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az ország vezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztjén ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Madéri meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál A királyaink voltak műsor vezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden: Salamon legyőzése utat nyitott a hatalomhoz Béla leszármazottjai számára. Azonban Gézának nincs könnyű dolga, súlyos legitimizációs problémákkal küzd, hiszen alig egy évtizeddel korábban ő maga helyezte a koronát Salamon fejére. Így rövid uralkodása helyzetének törvényesítésére tett kísérletekkel telik el. Témánk egy korszak vége.
A kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Prospero Technik. Műanyag fröccsöntőszerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tokos József ügyvezető igazgató jó voltából és a negyedévszázados szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbezárt múltunkat továbbra is hallhatják.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és A királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor urat, és köszönöm az ismételt meghívást. A mai témánk első Géza király uralkodása lesz. A múlt heti műsorban láttuk, hogy milyen körülmények között foglalta el a trónt Géza király, hogyan győzte le a Mogyoródi csatába testvére László segítségével Salamon királyt, illetve hogyan kormányoztak együtt. A mai műsorban nézzük meg, hogy Géza királynak a rövid uralkodása, ami gyakorlatilag 1074-től 1077-ig tartott, milyen eseményeket tartogat számunkra.
Történész úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik valamiért nem tudták követni a múltkor beszélgetéseinket, javasoljuk, hogy ezen a héten, vagyis most is tartsunk egy rövid emlékeztetőt.
Lassan már 70 év királyairól beszélünk, 70 év történelemnek a királyairól beszélünk, és ebben az időszakban már elég sok uralkodónak az életéről, tevékenységéről sikerült értekezni. Ugyebár a beszélgetésünket kezdtük Szent István királlyal, megnéztük, hogy milyen körülmények között foglalta el a trónt, láttuk, hogy milyen konfliktusba került Koppánnyal, és hogyan győzi le Koppányt, megnéztük, hogy hogyan koronázzák meg őt királynak, és kitértünk arra, hogy ez az időpont noha hosszú ideig biztosnak látszott, most már egyre vitatottabb a történészek körében, illetve megnéztük azokat a tevékenységeket, amelyeket Szent István király hajtott végre annak érdekében, hogy megerősítse, megszilárdítsa Magyarországot. Beszéltünk a törzsi vezetőknek a legyőzéséről, hogyan egységesítette a Kárpát-medencét, hogyan terjesztette ki a királyi hatalmat az egész Kárpát-medencére. Beszéltünk a közigazgatásnak a megszervezéséről, pontosabban a vármegyéknek a létrehozásáról, és láttuk, hogy ez párhuzamosan zajlott le a királyi hatalom kiterjesztésével. Ugyanakkor Szent István király nevéhez kötjük ugye a magyar, keresztény magyar egyháznak a megszervezését, és láttuk azt, hogy uralkodása alatt egyházmegyék, püspökségek jöttek létre, és arra is kitértünk, hogy noha a történelmi hagyomány 10 püspökséget köt Szent István nevéhez, ebből 8-nak az alapítása biztos egyelőre. Ugyanakkor kiemeltük azt, hogy István király alapítja meg az esztergomi érsekséget, amivel tulajdonképpen függetleníti a keresztény magyar egyházat a német birodalmi egyháztól. Ezen kívül kitértünk Szent István királynak a gazdasági intézkedéseire, külpolitikájára, valamint beszéltünk a trónutódlás kérdésének a megoldására tett kísérletéről, ugyanis gyerekei, fiai még életében meghaltak, ezért rögtönöznie kellett első királyunknak, és ő az alkalmatosság elve alapján Orszeoló Pétert jelölte ki utódjának, az unokaöccsét, ami persze ugye kiváltotta a közelebbi rokonok, például Vazulnak a nem tetszését, és ez egy olyan eseménysorozatot indított el, amely meghatározza a következő 40 évnek a történéseit. Ezen kívül Szent István királlyal kapcsolatban még beszéltünk a szentélyavatásának a körülményeiről, beszéltünk az erekjéről, illetve arról, hogy miért fontos ő, mint magyar király, valamint milyen az emlékezete. István uralkodása után ugyebár a trónra első Péter, vagy ismertebb nevén Orszeoló Péter kerül, akit két rövid uralkodása miatt tartunk számon, illetve azért, mert uralkodása alatt elsősorban idegeneknek adott tisztségeket, ami kiváltotta a magyar főurak, sőt az egyházi személyeknek a nem tetszését is. Így Pétert először 1041-ben elűzték, és helyette Abba Sámuel került a trónra. Beszéltünk ezután Abba Sámuelnek a rövid uralkodásáról, hiszen mindössze 3 évet uralkodik, 1044-ig. Megnéztük, hogy milyen körülmények között veszíti el a trónt, ugyebár nem csak az volt a probléma, hogy Péter, aki felajánlotta Magyarországot hübérül a német császárnak, visszatért német segítséggel, hanem az is, hogy Abba Sámuel azért nem igazán tudta megkedveltetni magát az ország előkelőivel. Ezután beszéltünk újra Péternek az uralkodásáról, és láttuk, hogy 1044 és 46 között ugyanott folytatta, ahol első uralkodása végén félbehagyta, vagyis továbbra is az idegeneket támogatta, így az előkelők összeesküvést szőttek ellene, de ugyanakkor kirobban a vataféle pogánylázadás is, és ennek a két eseménynek az együttes ereje, valamint a vazulfiaknak, Andrásnak és Leventének a visszaívása véget vett Péter uralkodásának. 1046-tól ugye első András kerül Magyarország élére, és ő noha egy pogánylázadás következtében kerül az ország élére, mégsem támogatja ezt az ideológiát, hanem a magyar keresztény egyház megerősítésén fáradozik, hiszen tudjuk azt, hogy ő Kijevbe felvette a kereszténységet, ezen kívül pedig mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa Magyarországot a német befolyásra szembe, visszaver több német támadást, amely Magyarország ellen irányul. És hogy ezeket a támadásokat könnyebben vissza tudja verni, visszahívja 1048-ba az országba öccsét Bélát, akinek a katonai tapasztalatára igenis nagy szüksége volt. Viszont ez az esemény láttuk, hogy elindítja az első testvérháborúnak a történéseit, hiszen amikor András békét köt a németekkel, akkor ennek a béketkötésnek ez egyik feltétele az volt, hogy összeházasítja fiát Salamont 4. Henrik német császár húgával, és annak érdekében, hogy ezt a házasságot minél könnyebben, vagy ezt a házasságot egyáltalán elfogadják a németek, Salamont meg kellett kononázza a királynak, ez pedig kiváltotta Bélának a nem tetszését, aki valószínűleg arra számított, hogy hercegként, a dukátus vezetőjeként ő fogja örökölni a trónt. Ugyanakkor láttuk, hogy melyek azok az események, amelyek ehhez a testvérviszályhoz vezetnek. Ugye beszéltünk a tiszavárkonyi találkozóról, ahol lezajlott a híres korona vagy kart jelenet, valamint azokról az eseményekről, amelyek végül első Andrásnak a halálához vezettek, ugyanis Béla lengyel segédcsapatokkal legyőzte Andrást, és András a harcok során életét vesztette. Ezután beszéltünk ugye Bélának, a bajnoknak a rövid uralkodásáról, azokról a kísérletekről, amelyeket azért indított, hogy megelőzze a Magyarország ellen indítandó német támadást, ugyanis András halála előtt külföldre menekítette a fiát, illetve a családját, és a német császár természetesen Andrásnak a fiát, Salamont ismerte el törvényes magyar királynak, így Magyarország élére akarta segíteni. Végül az összecsapásra Béla, illetve a németek között nem kerül sor, azért, mert Béla egy szerencsétlen balesetbe halálosan megsérül, ugye a domestikus kuriába összeomlik alatta a trónszék, és fiai kénytelenek elhagyni az országot. Így Salamon lesz az új király, ugye erről beszéltünk a múlt heti műsorunkba, de ugyanakkor láttuk azt, hogy a hercegek, Géza, illetve László nem adják fel azon kísérletüket, hogy megszerezzék a hatalmat, lengyel segédcsapatokkal térnek vissza, és egyelőre létrejön egy megegyezés, egy megállapodás Salamon és Géza, valamint László között, és ez egy kb. 10 éves koalíciós kormányzást eredményez az országba, ahol Salamon a királyi címet viseli, Géza pedig a hercegi címet. Láttuk azt, hogy a közös tevékenységek, fellépések ellenére végül a király és a hercegek között megromlik a viszony 1071 körül, és ez egy újabb testvérháborúhoz vezet, amelyből végül Géza, illetve László került neki győztesen a mogyorodi csata következtébe. Ezen kívül ugye beszéltünk Salamon tevékenységéről, életéről, azután, hogy elvesztette a hatalmat. Láttuk azt, hogy meglehetősen egy nyugtalan lélek volt, egy hánytatott élete volt, és nem adta fel a magyar trónnak a visszaszerzésének a gondolatát, és valószínűleg, hogy a Besenyuk által a bizánci birodalomba vezetett hadjárat során vesztette életét, viszont halálának a körülményei meglehetősen tisztázatlanok. Mindenképpen, bárhogy is hal meg Salamon, a lényeg az, hogy tulajdonképpen 1074-től kezdve gyakorlatilag nem ő Magyarországnak a királya, és az ország élére egy új uralkodó, és pedig Géza került.
Történész úr, emlékezzünk vissza arra, hogy ki is volt Géza, az új király.
Géza a megvakított Vazul ágából származott, Béla herceg és Rikéza lengyel hercegnő legidősebb fia volt, 1044 körül született Lengyelországban. Miután Szent István halálával Orszeoró Péter szerezte meg a trónt, apja és annak testvérei András és Levente Lengyelországba, illetve Kijevbe menekültek, ahonnan csak az 1046-ba Vatával fellázadó pogányok hívására tértek haza. Ekkora a legidősebb testvér András foglalta el a trónt, és Vata várakozásaival ellentétben nem a pogány világot állította vissza, hanem megerősítették a keresztény Magyarországot. Trónviszályok már Géza apja, Béla, illetve András között is kibontakoztak. A király ugyanis kezdetben öccsének adta a dukátost, ám mivel időközben fia született, meggondolta magát, és 1057-ben meg is koronáztatta a 4 éves Salamont. Miután a két fivér közötti szavárkonyban kieleződött az ellentét, Béla és fia, az ekkor 15 esztendős Géza 1059-ben Lengyelországba menekült, ahonnan hadsereggel tértek vissza, és a herceg, vagyis Béla a következő évben meg is szerezte a trónt. Miután András a háború során meghalt, első Bélának a kiskorú Salamon köré szerveződött párttal kell megmérkeznie, amelyet Anasztázia özvegy anyakirályné és a trónkövetelő herceg sógora 4. Henrik német-romai császár vezettek. Salamont még András életébe eljegyezték Henrik nővérével, Judittal, a házasságon keresztül pedig a német-romai birodalom ismét megpróbálta kiterjeszteni befolyását Magyarországra. Feltehetően első Béla uralkodása alatt következett be Géza első házassága. Házasság időpontjával, de még a mennyasszony személyével kapcsolatban is elég sok a kérdőjel, a fehér folt. Első felesége állítólag Lózi Zsófia, akinek édesapja Arnulf belga limburgi herceg volt, édesanyja pedig Luitgard namuri grófnő. Zsófia valamikor 1062 körül feleségül ment az akkor még Géza magyar herceghez. Találkozásuk körülményei tisztázatlanok, egyes források szerint a császári udvarba találkoztak, talán amikor Géza apja nevében követségbe jártott. A források szerint 6 vagy 7 gyerekük született, de csak 2-nek nevét őrizték meg a források, Kálmánnak, a későbbi magyar királynak, illetve Álmos hercegnek. Rajtuk kívül még 2 fiatalon meghalt fiúk, és 3 valószínűleg a felnőtt kort megért lányuk született. A lányok közül az egyik Bors magyar trónkövetelőnek lett az édesanyja, míg a másik lányuk Iván magyar trónkövetelő anyja lehetett. Zsófia valószínűleg nem sokkal azelőtt halt meg, hogy férje király lett, hiszen Gézának 1075-ben már már a bizánci Szunadéné hercegnő volt a felesége. Béla éppen Salamon pártja ellen szervezett egy hadjáratot 1063-ban, amikor Dömösön összehívott országgyűlésen összedőlt alatt a trónszék, és a balesetben életét vesztette. Apja halála után a trónra aspiráló Géza helyzeti előnybe került, mert második Boleszláv lengyel fejedelem által támogatva egészen Mosonig üldözte a Salamon udvarát, ám az ország püspökeinek békeltető szavai hatására 1064. januárjában kibékült unokatestvérével, sőt az év húsvétján Pécset ő maga helyezte a kiskorú király fejére az ünnepi koronát, cserébe megkapta a dukátust. Salamon uralkodásának első éveiben az uralkodó anyja Anasztázia királyné gyámsága alatt állt, aki igyekezett megőrizni a békés viszonyt Béla fiaival. A közös kormányzás eléggé sikeres volt, hiszen együtt léptek fel a horvátok megsegítésére, a csehek ellen a lengyelek oldalán, és közösen győzik le a besenyüket a kellési csatában. Géza és öccse László herceg 1071-ben megsegítették sógorukat Zvonimir horvát bánt a bizánciak ellen, majd Salamon szövetségében az erdélyre törő besenyükkel vették fel a harcot, és Cserhalomnál megsemmisítő verességet mértek a pogányokra. A Kárpátok szomszédságában tanyázó törzs támadása Bizánc diplomáciai mesterkedésének a következménye volt. A birodalom a 11. század végén megerősödött, és próbálta kiterjeszteni fennhatóságát Magyarországra is. Géza és Salamon egyesült hadai a győzelem után Bizáncot támadták meg, ostrom alá vették és elfoglalták Nándorfehérvár erődjét. A déli hadjárat idején következett be a törés a király és a herceg viszonyába, amit egyesek Vid bácsi ispán akna munkájára vezetnek vissza. Salamon sérelmezte, hogy Nikoforosz várparancsnok Gézának hódolt be, illetve az is visszatetszést keltett benne, hogy unokatestvére rendkívül lovagiasan bánt görög fogjaival, és azokat nem volt hajlandó zsákmányként közreadni. Vid és az özvegy királynét háttérbe szorító tanácsadók elhitették Salamonnal, hogy a túlzott önállóságot mutató herceg a trónra pályázik, és bár 1073-ban a király kibékült Gézával, az esztergomi szigeten hamarosan orgyilkosokat küldött az ikfáni erdőbe vadászó unokabáty megölésére. Miután a terv kitudódott, Géza a Tisza környékén seregei élére állt, testvéreit Lászlót és Lambertet kievi nagyfelendelemségbe Csehországba, illetve Lengyelországba küldte segítségért, ő maga pedig a cseh határ felé indult. 1074. február 26-án Salamon hajdai győzelmet arattak a felkészületlen Géza ellen, Kemeinél, ám a herceg csapatai sikeresen egyesültek a külföldről hozott segédhadakkal, és március 14-én Mogyorod mellett megsemmisítő vereséget mértek a királyra. Így Géza kezébe került a tényleges hatalom, azonban súlyos legitimációs gondokkal küzdött, hiszen Salamon magával vitte a királyi felségű elvényeket.
A királyaink voltak mai témája, egy korszak vége. Meghívottunk Imre Zsolt történész. Tanár úr, beszéljünk most arról, hogy miként próbálta legitimizálni uralmát az új király Géza.
Noha a Mogyorodi csata után Géza és László az ország nagy részét uralmuk alá vonták, és csak egy kesken sávon Moson és Pozsony környékén érvényesült Salamon hatalma, helyzetük mégsem volt problémamentes. Géza csak is mint választott királyként tekinthette magát az ország uralkodójának, hiszen legitimizációs gondokkal küzdött. Törvényes királynak Salamon számított, és ezt erősítette az a tény, hogy 10 évvel korábban Géza személyesen helyezte a koronát unokatestvére fejére. Tehát Géza szempontjából kulcsfontosságú volt, hogy tudja törvényesíteni hatalmát. Ehhez pedig elsősorban külső támogatókra volt szüksége. Géza számára sokat nyomott a latba, a Nyugat-Európa két legjelentősebb politikai tényezőjének, 4. Henrik német császárnak és 7. Gergely pápának az állásfoglalása. 4. Henrik véleménye egy percig sem volt kétséges, hiszen Géza sógorát, a német támogatást élvező Salamont győzte le a Mogyorodi csatába, így a császár ez utóbbit támogatta továbbra is. Amikor 1074 május bevonásába Salamon fegyveres segítséget kért IV. Henriktől, a császár hajlandó volt hadat indítani Magyarország ellen. Sőt, Salamon júliusban a támogatás fejébe még a hübéri viszonyt is elfogadta. Itt senkit sem lepett meg, hogy a német hadak 1074 nyár utóján betörtek az országba, és a Duna északi partján nyomultak előre, egészen az ország közepéig jutottak Vácig. Géza viszont sikeresen alkalmazta felperzselt föld taktikáját, továbbá megvesztegette a német uralkodó egyik vezető tanácsadóját, valamint több német vezért is, akik ennek hatására a visszavonulást szorgalmazták. Erre intette Henriket a seregét egyre inkább sújtó éhség is. Tehát a német támadás nem érte el a célját, Salamont nem tudták visszahelyezni a királyságába, de tartósította a helyzetét Moson és Pozson környékén, ahol királynak tartva magát egészen 1081-ig élt. Tehát Géza legitimizációja értelemszerűen nem jöhetett a német császártól. A másik politikai tényező, amely biztosíthatta volna Géza számára a szükséges törvényességet, a pápa volt. A pápai trónuson ekkor a középkor egyik legnagyobb hatású, az egyház érdekeit legkövetkezetesebben képviselő pápa ült, 7. Gergely. Géza már Salamon országlása idején 1073 őszén felvette a kapcsolatot vele. A pápa 1074 március 17-én keltezett levelébe azt írta Gézának, hogy a mi szeretetünkről legyél meggyőződve, minden kétséget kizáró módon a legbensőbb atyai jó indulattal biztosítunk afelől, hogy mindazt, amit javad és állásod igényel, tőlünk elnyered. Pápa mégis ugyanazon év október 28-ai Salamonhoz írt levelében őt tekintette a magyarok királyának, annak ellenére, hogy személyre vetette német barátságát, figyelmeztette, hogy jó akaratunkra nem számíthatsz, és csak úgy uralkodhatsz, ha jóvá teszed hibáidat, és elismered, hogy az ország jogarát az apostoli és nem a német királyi felség jóvoltából nyerted el. Gergely pápa 1075 márciusi és áprilisi Gézához intézett levelei még mindig Magyarország hercegének írottak, noha itt az egyház fő már arról beszél, hogy Salamon uralkodását, aki elismert a német hűbérességet, isteni ítélet szakította félbe, és ugyancsak Isten Gézának adta a hatalmat. 7. Gergely nem hagyott kétséget abban a tekintetben, hogy Magyarország más országok királyának nem lehet alávetve, hanem csak a római anyaszent egyháznak. Vagyis 7. Gergely bizonyára a tárgyalások kezdete óta ahhoz kötötte Géza támogatását, hogy az ismeri el országa fölött a pápai fennhatóságot. Tehát mind a pápa, mind a német császár a püspöki investitúra jogáért fordított küzdelem idején saját főségének elismerését várta el Gézától, ez lett volna a legitimizáció ára. Mivel Géza sem 4. Henriknek nem akart behódolni, sem 7. Gergely nem akart elismerni Hübér urának, ezért figyelme a 3. európai nagyhatalom a bizánci birodalom felé fordult. 7. Dukász Mihály császár számára nem volt ismeretlen Géza, hiszen 1071-ben a nándorfehérvári fegyverszünet idején felvették egymással a kapcsolatot. A bizánci uralkodó nem kötötte nyílt alávetéshez Géza elismerését, ismeretlen időpontba valószínűleg 1075-be koronát küldött neki. Ez az a korona, amelyet a Szent Korona alsó részének tekintenek. A koronán a császár és a társcsászár a képe mellett fennmaradt Géza ábrázolása is, és a Géza Türkia hívő hű királya felirat is. Nem csak a szöveg nevezte Gézát királynak, hanem a kép is annak ábrázolta. A görög feliratban található pitoszónak egyaránt van hű és hívő jelentése. Feltételezhető, hogy itt nem Géza keresztényi voltára akartak utalni, hanem a Bizánchoz való viszonyát, hűségét kívánták egy jelzővel kifejezni. A görög császár ezzel a koronával jelezhette azt is, hogy Géza a keleti birodalom híveként további támogatásra is számíthat. Ezzel egy időben Géza feleségül vette Szünadéné bizánci hercegnőt is. Valószínűleg 1075-ben koronázták meg Gézát királyá. A Garam Szent Benedeki apátság alapító levelében, amelyben Géza használja Magnus keresztényi nevet is, saját magát Isten kegyelméből királyá szentelt uralkodónak minősíti.
Melyek voltak Géza uralkodásának legfontosabb eseményei?
Géza rövid 1074-1077 közötti uralkodása alatt az egyház helyzetének megszilárdításán dolgozott. Például Vácot befejezte a székesegyház építését, amire a Mogyorodi csata előtt fogadalmat tett. ugyancsak betartotta egy újabb bencés kolostor építésére tett ígéretét is, ami a Garamszentbenedeki apátság lett. Magyarodon pedig emléktemplomot emeltetett. Uralkodása alatt sikeresen zárta le az 1070-es évek első felének bizánci magyar ellentéteit, sőt egy szövetségkötésre is sor került a két állam között. A keleti birodalom visszakapta Nándorfehérvárat és a szeremséget, míg Géza feleségül vette Szünadéné bizánci hercegnőt, ez a házasság volt a szövetségkötés záloga. Szünadéné 1058-ban született, Szünadénosz Theodorosz, bizánci patricius és ismeretlen nevű felesége Frigyéből, aki történetesen Nikoforosz Botaneitész, bizánci hadvezér nővére volt. Mikor Géza és Salamon 1071-ben legyőzte a bizánciakat Nándorfehérvárnál, akkor Géza nagylelkűen szabad elvonulást engedett Nikoforosz csapatainak. Hálából 7. Mihály ajándékot küldött Nikoforosszal, és feleségül ajánlotta Nikoforosz nővérének lányát, Szünadénét, a nemrég megözvegyült Gézának. Géza ezt elfogadta, és valamikor 1072 és 1075 között összeházasodtak. Házasságukból egyetlen gyerek született, egy lány, Katalin, 1076 körül. Nem teljesen világos, hogy mi történt Szünadéné királynéval Géza halála után. Két egymásnak ellentmondó információt találtam ezzel kapcsolatban. Az egyik szerint Szünadéné Magyarországon maradt férje halála után, és 1082-ben halt meg, majd Székesfehérváron temették el. A másik információ szerint viszont lányával együtt elhagyta Magyarországot, és hazament Konstantinápolyba. Géza öccsével Lászlóval mindvégig jó viszonyt ápolt, és átengedte számára a dukátust. László valószínűleg Géza uralkodásának egyik legfontosabb támasza volt. Sok időt és energiát fordított Géza a Salamon kérdés rendezésére. Egyfelől tudjuk, hogy László hosszasan ostromolta Pozsonyt, bár eredménytelenül, nyilván azzal a céllal, hogy kiűzze Salamont az országból. Ugyanakkor a király állítólag uralkodása során többször át akarta adni trónját Salamonnak, és csak főemberei tiltakozása miatt maradt hatalmon. Például 1076 karácsonyán az ország főpapjai előtt kijelentette, hogy hajlandó visszaadni az ország kétharmadát a volt királynak, ő maga pedig megelégszik a dukátussal. Ha ez valójában így történt, és nem a későbbi korok krónikásainak kitalációja ez a történet, akkor erre aligha az lehet a magyarázat, hogy eleget kíván tenni annak a pápai óhajnak, amelyet 7. Gergely még 1075-ben fogalmazott meg, és pedig béküljön ki Salamonnal úgy, hogy mindkét fél megőrizze saját jogait. Géza tisztában volt azzal, hogy egy törvényesen megkoronázott király országát foglalta el, így ő aligha tekinthető királynak. Így feltehetőleg Géza szándéka nyomán kezdődtek meg az 1077 áprilisi tárgyalások a király és Salamon között. A tárgyalások során király váratlanul megbetegedett, majd április 25-én 33 esztendős korában meghalt. Korba természetesen azonnal mérgezésre gyanakodtak, és Salamon kezét sejtették a váratlan haláleset mögött, ezért és András fiának népszerűtlensége miatt Lászlót, Géza öccsét választották uralkodónak, aki nevezetes országlása révén később szentként vonult be a történelembe. A mindössze 3 évig uralkodó Gézát az általa alapított székesegyházba temették el Vácon.
Történész úr, milyen épített örökség köthető a két király uralkodásához?
Salamon uralkodásának legjelentősebb épített örökségeként a Kaposvár közvetlen közelébe található Zselit Szent Jakabi bencés kolostort jelölném meg, amely Magyarország első magánalapítású bencés monostora volt. Az apátság létrejötte nem feltétlenül köthető Salamon királyhoz, de a király uralkodás alatt bekövetkezett eseményekben betöltött szerepe miatt esett rá a választásom. Illetve azért, mert a helyenként több méter magasan fennmaradt falak hatalmas értékkel bírnak, ugyanis a 11. századi magyarországi építészetnek kevés megmaradt emléke közé tartoznak. A monostor 1432-ben íródott, másolatban megmaradt oklevél szerint 1061-ben alapították. Az alapító oklevél szerint Győr fia Otto Somogyi Ispán 1061-ben bencés monostort alapított, alapít a Szent Jakab hegye. Itt korábban is állt egy templom, amelyet a 7-9. Századok között építhettek, és amely egy időre már rost volt. Ennek a helyén építették fel az új templomot, amelynek felszentelésén 1067-ben Salamon és Géza herceg is részt vettek. A monostor román stílusba épült. A közel 19 méter hosszú, téglából épült templom félkörülíves szentéllyel zárodott. Központi térben 4 darab pillér tartotta a kupolát, amely felett torony épült. Két oldalt oldalkarzatok álltak, és a nyugati oldalon is volt egy karzat, és egy torony is emelkedett. A 14. század végétől kezdhették meg a templom gótikus stílusú átépítését, amely során a hajó bordás kereszt boltozatot kapott. Ekkora bontották el a középső pilléreket és a hozzájuk kapcsolható tornyot is. A monostor pusztulása a török háborúkhoz köthető a 16. században. Az épület együttes feltárását 1060-1066 között végezték el. A kolostor épület műemlékvédelmi hely reállítása 1072-ben fejeződött be, azóta féltetős épület védi. A régészeti ásatások során innen kerültek elő Somogy vármenye legkorábbi 11. századi kőfaragványai, díszes oszlop fejezetek és lábozatok formájában. A szerzetesek egykori könyveiből is különleges veletek maradtak fenn, sőt egy napora részlete, valamint egy apró színarany, ékszertöredék és a ritkaságok sorát gazdagítja. A templomtól délre és keletre talált sírokban főleg felnőtt férfiakat, bizonyára a monostor szerzeteseit temették el. Több téglából falazott sír pedig az apátoké lehetett. A 2014-ben végzett ásatások feltárták az eredeti honfoglalást megelőző templomot is, amely karolingi korú stílusban épült, valamint a hozzá kapcsolódó település nyomait is. Jelenleg a monostor maradványai romkertként működnek. A testvérháború lelkileg igencsak megviselte Géza királyt, aki Isten kiengeszteléseképpen alapította a Váci székesegyházat és a Garamszentbenedeki bencés apátságot. A Garamszentbenedeki apátság alapításának mondai hagyománya szerint az 1074. március 14-i magyarodi harc után a magyarok királyává lett Géza Bars megyei birtokaira vonult vissza. A monda a következőképpen hangzik. Egy alkalommal a Bars megye hegyei között vadászván az éj egy őserdőkkel koronázott hegyek közé szorult szűk, de igen kies völgyben lepte meg, ahol is sátrát a merész kanyarulatban halkan folydogáló Garan partján üté fel. Szemközt a hegy oldalán simulott domb tetején komor sziklapcsoport merezte égnek kopasz száraz tagjait, amelynek a százados fák dús lombozata közt a mélán derengő volt halvány sugarait felfogva, a csendes éjben szemlélőnek mind megannyi elátkozott titánok gyanán tűntek fel. És szemlélte őket a sátra előtt ülő király is, rajtok csüngtek szemei, mintha valami varázserő vonzotta volna oda, és elmerengett imént lefolyt viharos napjain, midőn a vid által félrevezetett Salamon király elől menekülve, végveszélyben vitéz öccsével Lászlóval Vácnál találkozik, és megharcolják a döntő mogyorodi csatát, mely Salamon trónjától annyi magyar vitéz életétől fosztotta meg. Egyszerre szeme a szikla egyik hasadékán akadt meg, kétfedve ismételten oda tekint, és végre, mintegy meggyőződve felugrik, maga mellé szólítja kíséretét, és a hasadék felé tart, melyből közelebb érve virágosan valami fények, gyenge lángja villant elő. Behatolnak, s ime nagy bámulatára ott találja a csak imént trónjától megfosztott, s hontalanná lett Salamont, remeteként térdre borulva, s végtelen bánatába elmerülve. Géza királyt e jelenet annyira meghatotta, hogy a helyen alapítta a Szent Benedeki apátságot. A legenda tanulsága szerint az apátságot a mogyorodi csata után alapították, de az alapító levelet vizsgálva a szakirodalom inkább valószínűnek tartja, hogy az apátság alapítása évekkel megelőzte a mogyorodi csatát. Mivel az alapító levél múlt időben beszél a monostor építéséről, ezért az alapító levél keltekor, azaz 1075-ben nagy valószínűséggel már be is fejeződtek az építkezési munkálatok. A Garamszentbenedeki apátság történetét kutatott kapcsolatos szakemberek abba is egyetértenek, hogy a monostor felépítése még Géza hercegsége idején, az 1060-as években elkezdődhettek, hiszen a Mogyorodi csata, illetve az oklevél kiállítása között eltelt körülbelül egy év nem elégséges idő egy monostor felépítéséhez. Az alapítás kezdő időpontjának kijelölésekor segítségünkre lehet az a körülmény is, hogy a monostornak adományozott birtokok jelentős része Géza hercegsége alatt álló területeken feküdt, ami ugyancsak az alapítás 1074 előtti megindulását valószínűsíti. Az apátság alapító levele eredetiben nem maradt fent, csak interpolált formájában. Az utolsó hiteles forrás 1506-ba említi az eredeti oklevelet, napjainkra csak annak 1217. évi átirata maradt fenn. Tudjuk azonban, hogy az eredeti oklevelet 1237 körül interpolálták, azaz szövegét olyan hamis részekkel bővítették ki, amelyek 1075-ben még nem szerepeltek a latin szövegbe, majd az oklevél 1270 után újabb módosításnak esett áldozatul. A két átiraton II. István 1124-es, illetve II. András 1217-es okleveleit, ami az 1124-es oklevelet írja át, az 1270 környékén történt hamisítás után jegyezték csupán le. Az utólagos betoldások nem az adományok meghamisítását célozták, hanem a hiteles birtokadományok határleírásának kiterjesztését, vagy a már birtokolt adományok mértékének kibővítését akarták tükrözni. Az apátság alapításakor adományozott birtokok többsége az apátság közvetlen környezetében, illetve Bars megyében helyezkedett el, de az ország különböző részeiben fekvő vármegyékbe is jelentős birtokokhoz, illetve jövedelmekhez, például tized és vámokhoz jutott az apátság. Összesen az ország 13 vármegyében jutott jelentős birtok és egyéb adományhoz, többek között Torda vármegyében az aranyosi Sóvám királyi részének a felét is birtokolt az apátság. Az 1075-ben tehát már biztosan álló apátsági épület az évszázadok során több viszontagsággal nézett szembe. Az apátság hiteles helyként is szolgált, a Szent Benedeki konvent első hiteleshelyi oklevele 1232-ben kelt. Tatárok az apátság közvetlen környezetében levő településeket is feldulták, arra következtethetünk, hogy az apátság is megszenvedte a tatárjárást, viszont okmányai és a templom is épségbe átvészelte a támadást. 14. század végével azonban a falak omladozni kezdtek, majd a templom a monostorral együtt összeomlott. Ebből az eredeti templom együttesből nem sok részlet maradt fent. 19. század végén végzett restaurálási munkálatok alkalmával feltárták a román stílusú templom alapjait, ami egy mellékhajóval keskenyebb és egy szentéllyel rövidebb volt a most is látható épületnél. A feltárt épületrészlet mellett két tárgy őrzi a 11. századi állapotokat, egy homokköből készült keresztkút és egy nagy fafeszület. Siegfried apád működése alatt a 14. század közepén kezdődött meg az apátság ma is látható gótikus templomának építése. A román bazilikát részbe elbontva körülépítették, megnövelték a belső teret. A gótikus csarnok templom keleti részének elkészületét jelzi első Lajos faragott címere. 7. Ince pápa 1405. november 2-án kelt levele szerint a templomin és a monostor viszont újra omladozott. A templom ez évben újraépült, és a monostor helyreállítási munkálatai is megkezdődtek. A 15. század első fele viszontagságos időszak volt az apátság történelmében, a huszita háborúk, valamint a belháborúk miatt. Az oklevelek tanulsága szerint a gótikus stílusban újjáépített templom a század során többször is leégett, illetve idegen cseh kézbe került. A sorozatos támadások hatására az apátságot a 15. század közepén bástyákkal erősítették meg. Hunyadi Mátyás király uralkodásának utolsó évtizedére esik az apátság fénykora. Ekkor a király kedvelt embere Széchenyi János az apát. Az ő apátsága idején kapta ajándékba Garamszent Benedek Mátyástól a Szent Vér ereket. A templom újabb átépítésekor ekkor kapta meg a mai késő gotikus formáját. A munkálatok befejezését mutatja a felszentelés dátuma 1483. július 11-e. Az építkezések viszont eltartottak egészen 1511-ig. Az orgonát csak 1506-ban adták át, a monostor tetőzetét 1510-re sikerült befejezni. Ekkor építettek külön oltárt a Szentvér ereke számára is. A templom belső szerkezete hülyen őrzi a 15. század végi állapotokat. A templomba aprólékosan kidolgozott kapun juthatunk be. A templom déli oldalhajója számos erekjét őriz. A tabernákulum fölött elhelyezett Szűz Mária kegyszoborral együtt fontos búcsújáró helyé vált a hívők számára a kápolna. Az északi mellékhajó oltárán Szűz Mária Szent Benedek és Szent Skolasztika 15. század szobrai láthatóak. A szentély hálóboltozatának egyik zárkövét Nagy Lajos címere díszíti. A baloldali falon található freskó Szent György legendáját örökíti meg. Csodás szépségűek az apátság festett üvegablakai is. Az apátság alatt kiterjedt pincerrendszer húzódik, a templom sírboltjában pedig a Kohári család tagjai nyugszanak. 16. század közepétől a török elleni végvári rendszer részeként helyőrség állomásozott a kolostor falai között. Ekkor várfalal erősítik meg az épületkomplexumot, 4 méterrel megemelték a hozfalát, illetve az ablakokat részbe beépítették. A portyázó törökök felgyújtják, egy időben Betlen Gábor csapatai, majd a törökök és a császáriak is uralják. De a legnagyobb károkat az 1084-es tűzvész okozta. Ekkor Simor János herceg primás felújítatja az apátságot. 19. század végi restaurálás alkalmával a kanonokok által készített 3 szentélyi ablak az apátság alapításának eseményeit idézi fel. A középső ablakon Szűz Mária és Szent Benedek szerepel, míg jobb oldalon az alapító Géza király, illetve az alapító levelet 1217-ben megerősítő II. András tűnik fel. A bal oldali ablakon pedig a király öccse Szent László, aki jelen volt a monostor felszentelésén, illetve az alapító levelet 1124-ben megerősítő II. István király képe látható. A 20. század közepéig az apátsághoz kapcsolódó kolostor a Bence és szerzetesek lakhelye volt, akik a kommunizmus kezdetéig éltek itt. 1951 és 1989 között a kolostorban internáló tábor működött, melyben több ezer szerzetes nővér raboskodott. A rendszerváltás után pár szerzetes még visszatért a kolostorba, ám bő másfél évtizede az apátságnak már nincs lakója.
A királyaink voltak utolsó perceiben, ahogy az szokott lenni a végső következtetések. Foglaljuk hát össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy kiről fogunk legközelebb beszélgetni.
Ebben a műsorunkban Géza királynak a rövid 3 éves uralkodásáról, uralkodásának eseményeiről beszéltünk. Ugyebár azzal kezdtük a beszélgetést, hogy egy kicsit Géza származását boncolgattuk, megnéztük, hogy milyen körülmények között mely események következtében került ő hatalomra. Megnéztük, hogy melyek voltak a legkomolyabb gondok, amivel szembe kellett nézzen Géza, és kiemeltük itt a legitimizációs problémáit, hiszen végül is Salamon volt Magyarország törvényesen megkoronázott királya, ezen kívül pedig magával vitte a koronázási jelvényeket is, így Géza nem rendelkezett a szükséges törvényességgel. Láttuk, hogy ennek megszerzése érdekében felvette a kapcsolatot a pápával, de 7. Gergely pápa csak úgy volt hajlandó őt elismerni, hogyha Géza elismeri a pápa fennhatóságát, amire viszont Géza nem volt hajlandó, így sor került a kapcsolatfelvételrel Bizánccal, amely végül is egy szövetségkötéshez vezetett, és 7. Dukász Mihály, bizánci császár elismerte Gézát Magyarország királyának, biztosította számára szükséges legitimizációt, azzal, hogy koronát küldött számára. Megnéztük, hogy melyek voltak Géza király uralkodásának a legjelentősebb eseményei. Itt elsősorban azt emelném ki, hogy mindvégig megpróbálta rendezni a kapcsolatait Salamonnal. Állítólag még a hatalomról is hajlandó volt lemondani, csak hogy rendeződjön ez a viszony, de erre végül nem kerül sor, hiszen 1077-ben alig 33 éves korában Géza váratlanul meghalt. Műsorunk második felébe pedig beszéltünk azokról az épített örökségekről, amelyek Salamon, illetve Géza király uralkodásához köthetőek. Ugyebár Salamon esetében a Zselit Szent Jakabi kolostor alapítását emeltem ki, Géza esetében pedig a Garam Szent Benedeki apátságnak az alapítását. Gézáról szóló beszélgetésünket végképp le tudjuk zárni, még két kérdésre vissza fogunk térni a következő műsorba, és pedig megnézzük, hogy milyen törvényalkotói tevékenység zajlott le Salamon, illetve Géza király uralkodása alatt, valamint megpróbáljuk értékelni azt a 40 évet, amelyik eltelik Szent István halála, illetve Géza halála között, valamint próbáljuk elkezdeni a következő király, és pedig Szent László uralkodásának a történetét.
Imre úr, köszönjük, hogy ma is velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm szépen a lehetőséget, köszönöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak, hogy meghallgatták ezt a beszélgetést, köszönöm Nagy Bodó Tibor úrnak, hogy ismételten meghívott, és ezennel elköszönök hallgatóktól, a műsorvezető úrtól, viszont hallásra.
Tisztelt hallgatók, a kőbe zárt múltunk percei erre a hétre lejártak, köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak műsorvezetőit, Nagy Bodó Tibort hallották, az ismert frekvenciákon hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Prospero Technik. Műanyag fröccsöntőszerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tokos József ügyvezető igazgató jóvoltából és a negyed évszázados szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbe zárt múltunkat továbbra is hallhatják.